Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Zugrádió Zugló hangja. Benne a Szószóró, az életízesítő kulturális, közéleti, szórakoztató magazin. Jánoska Andrea vagyok. Mai vendégem dr. Nagy Andor, főiskolai magántanár. Tanár úr élete nagy részét a neveléstudománynak szentelte, 20 éven át volt az Egri Eszterházy Károly Egyetem neveléstudományi tanszékének vezetője. Írásait már középiskolás korában közreadták, később sorra jelentek meg tudományos munkái, publikációi, melyekben a média és a pedagógia kapcsolatát vizsgálta. Munkásságát díjazták Apáczai Csere János díjjal, 2006-ban megkapta a Somos Lajos díjat, majd 2013-ban megyei Prima díjjal jutalmazták. Nemrégiben mondta, hogy még ma is tele van elképzelésekkel, bőven van megírandó témája a neveléssel kapcsolatban. A pedagógia lényege nem az oktatásban, hanem a személyiségfejlesztésben rejlik, mondta egy korábbi interjújában. Most egy picit messzebbről kezdenénk. Magyarországon az első egyetemet ugye Nagy Lajos király alapította 1367-ben Pécsett, Bologna, Párizs és Oxford után Közép-Európában az elsők között nyitotta meg kapuit ez a szellemi műhely, mely után később számos világhíres egyetem alapítása követett, kiemelkedő tudósokat adva a világnak. Ezen intézmények sorába illeszkedik az Eszterházy Károly Egyetem Egerben, ahol 20 éven át tanszékvezetőként dolgoztál. Milyen volt a főiskolai élet abban az időben Egerben?
Hát maga a főiskola nekem egy csoda. Annál is inkább az, mert elemébe is a líceumba jártam, ami azt jelentette, hogy a líceum akkor a prepáknak tanító képzésetnek volt a főiskola, illetve iskolája. Ennek a vonzata, hogy tanítóképzőnek volt gyakorlóiskolája, és én 7 éves koromban, mert évvesztes vagyok, már a líceumba kerültem. Ráadásul ott éltem meg az első 3 évet, mert utána megszűnt a gyakorlóiskolai képzés a líceumban. Azt is jelentette, hogy ott voltam első áldozó is a kápolnában, a líceum kápolnájában, ami azt jelenti, hogy most ott tartottam számos alkalommal előadást, mert a kápolnából előadóterem lett, és élmény volt bemennem oda, hogy emlékezzem a múltamra, hogy kisgyerek koromban, amikor még nem értem fel a kilincsét a főiskolai kapunak, édesanyám kísért el, hogy be tudjak menni az iskolába. Ez volt a induláskor a líceum számomra, ami ugye később 49-től főiskola lett a líceum épülete, és miután 49-ben főiskolává vált a Egri intézmény, ugye a tanítóképzés tulajdonképpen átalakult, és az előfutára volt annak, hogy egyetemmé válhasson valamikor az intézmény. Már korábban is voltak elképzelések, mert eleve Eszterházy egyetemnek szánt az épületet, a líceumot. De ami lényeges élményt jelentett számomra, hogy úgy kerültem 1960-ban a főiskolára, hogy meghívott voltam, tanárként kaptam először szerepet 60-ban a főiskolán, aztán kapott státuszt a főiskola 64-ben, tehát a 63-ban, 64-ben, és én tanársegéd 2 lehettem a főiskolán, de ami óriási élményt jelentett, hogy fiatal tanársegédként kaptam másik feladatot is, én lettem a koedukált kollégiumnak az igazgatója. Hát főiskolai kollégiumról lévén szó, nekem újszerű volt, de hál' Istennek sikerült megoldani ezt a feladatot, és valameddig tudtam csinálni. De akkor már a A tanárság játszott leginkább szerepet az életemben, és nekünk tulajdonképpen 63-tól, 64-től, sőt 60-tól a főiskola volt a második otthonom. Én ténylegesen otthon éreztem magam, bárhova hívtak, bárhová mehettem volna, mindig a változást az jelentette számomra, hogy mi lesz akkor, hogyha nem olyan intézménybe lehetek, mint amilyen intézmény az egri főiskola volt. Aztán úgy alakult életem, hogy a tanársegédből ugye adjunktus lettem, és akkor adjunktusként ledoktoráltam Debrecenben. Az volt az első tudományos jellegű tevékenységem, amit elismertek, mert summa cum laude eredménnyel végeztem. Ennek a vonzata is lett, mert nagyon hamar ismertebbé váltam, mint korábban, és úgy éltem életemet, hogy a főiskola, ami most már ugye egyetem, azt is jelentette, hogy nekem valóban napi elfoglaltságomat jelentette, akkor is, ha máshova mentem oktatni, mert hál' Istennek elmondhatom, hogy oktathattam Budapesten, vagy 25-28 évig, két helyen is Budapesten, Szolnokon is a főiskolán oktattam, Esztergomban is oktattam éveken át. Ezek voltak a lehetőségeim, amikor Egerből úgy mentem el, hogy vendégtanár voltam, de nem éreztem magam soha vendégnek, mert ahova mentem, szeretettel hívtak, vártak, és jó szolgálatot tettem a intézménynek és Egernek, mert azt jelentette Eger számomra, hogy mindig tudtam hova hazamenni. Ráadásul életem nagy élménye az, hogy 57-ben megházasodtam, feleségem gimnáziumigazgató lett Egerben, és ennek a vonzata többek között, hogy mind a ketten elfoglaltak voltunk, tudtunk mit csinálni. Aztán a másik nagy élmény, hogy 58-ban megszületett a kisfiunk, a Bandika, aki számunkra család jelentett, és jelent ma is. Hál' Istennek ő is ledoktorált, nagyon szép múltja van, jelene is, szerintem még szebb jövője. A lényeget mondanám, hogy úgy lettem tanszékvezető, annak idején nem én akartam. Először helyettes voltam, majd 20 éven keresztül, sőt 21 éven keresztül tanszékvezető lehettem. Ilyen hosszú ideig senki nem volt előttem tanszékvezető, de ennek a vonzata az is volt többek között, hogy egy tanszékből csináltam kollégáim segítségével három tanszéket. A pszichológia, a pedagógia és a közművelődés tanszék alakult az egy tanszékből. Ennek a vonzata többek között az, hogy a három tanszékvezető lett, miután én már ott lemondtam a tanszékvezetésről, és azóta is az intézmény nagyon szépen működik. Most már nem tanszékek, hanem igazgatóság alatt működik önálló intézményként, és nagyon szépen funkcionál.
A pályád egyik csúcsának tekinthető az iskola televízió műsora, amire talán sokan emlékeznek, ennek 1964-es indításában is jelentős szereped volt. Ez a műsor akkoriban nagyon innovatív lehetett. Mi hívta életre, és hogyan sikerült a technikai hátteret biztosítani hozzá?
Tekintettel arra, hogy akkor a világban már, a művelt világban, hogy itt mondjam, nálunk műveltebb világban már voltak oktató televíziók. Oktató televíziók, de nem iskola televíziók, oktató televíziók. Ami szélesebb kört jelent, mint az iskola televízió. De nagyon okosan találták ki Kelemen Andrék annak idején, hogy az iskolát korszerűsíteni kell méghozzá a technika segítségével. A technika akkor még gyerekcipőbe járt. A televízió is. Egy csatorna volt emlékezetes, és ebben a csatornában is számos órát kapott az iskola televízió, ez akkor nagyon nagy dolog volt. Megint az visszaidézése múltamnak 63-ban történt, most volt 63-ban, hogy Sárospatakon voltam diák napokon, zsűri elnök. Ott találkoztam Kelemen Endrével. Ő akkor már a televíziónál dolgozott, még nem volt iskola televízió, de már alakulóban volt az iskola televízió. És engem kért meg Kelemen Bandi arra, hogy válasszak ki olyan jó szereplő fiatalt, aki a televízióban szívesen jelentkezne, vagy szívesen venni, hogyha meghívnák. És én voltam az, aki javasoltam Bandinak, és akkor úgy találkoztunk, hogy tulajdonképpen azóta barátokká váltunk, nem is akármilyen barátokká. És akkor indul az iskola televízió, nem felejtem el az első adást se, ami csodát jelentett, iskola televízióban, televízió iskolában.
Még a szignáljára is emlékszem.
Bizonyítem. Az is felhívás jellegű volt, nagyon szerencsés volt. És a lényeg, hogy maradjunk ennél a témánál, hogy elindul a folyamat, nagyon örültünk neki. Én, mint pedagógiával foglalkozó, azt is láttam benne, hogy a média egy része, egy nagyon jelentős szerepet vállaló része, a televízió, az helyet kapott, méghozzá nagyon jelentős szerepet kapott az akkori magyar televízióban. Ez nagyon nagy dolog volt akkor. És mivel nyilván anyagi vonzata is volt, ezt nem tudom, hogy csinálták, mit csinálták, de lényeg, hogy kialakult egy iskola televíziós stáb, Kelemen Bandi vezetésével, akikkel igen hamar barátságba kerültem, nem kapcsolatba, barátságba kerültem. És akkor jött az első nagy lehetőségem. Kitaláltam, és elmondtam Bandinak, hogy jó, hogy televízió már van az iskolában, de egy dolog, hogy kisugározza a szabadságtéri adó a különböző nagyon jó műsorokat, de ezeket a műsorokat fel is kell tudni használni. Nem értett hozzá a pedagógus. Senki, ugye, hazánkban nem volt múltja ennek a témának. És miután, tehát egy dolog, hogy tévéznéznek a gyerekek, és ez a tévénézés is nagyon sok szerepet játszott annak idején, mert érdekesebbé vált a tanítás maga. Tehát öröm, szívesen bejártak, vagy mentek a gyerekek akkor a iskola, amikor iskola tévé műsor is volt beépítve a folyamatba. Lényeg, hogy kitalálunk egy ilyen megoldást, hogy jó lenne összehozni találkozást a pedagógusokkal, és az alkotó a felhasználókkal találkozhasson. 64-ben vagyunk, és 64 őszén, Egerben már iskola televíziós országos konferencia van. Eger az én szülőhazám, nem csak azért azt születtem, de nekem a mindent jelenti. Az összes város közül számos helyen voltam, de nekem mindig Eget jelentette az, ahová szívesen mentem haza. Most is így van. A lényeg tehát, hogy már konferenciánk van, és találkoznak az alkotók felhasználókkal. Tulajdonképpen ebből nőtt ki, hogy a következő esztendőkben már nem országos, hanem nemzetközi konferenciák vannak Egerben. Egyik házigazdája lehettem a konferenciáknak, ami szintén nagy öröm volt számomra, hogy tudtam valamit csinálni, és ennek a valaminek még talán számos hasznát is veszik. Ez a konferencia folyamat azt is jelentette, hogy akkor még nagyon sok külföldi azt sem tudta, hogy Eger világomban, még Magyarországot sem nagyon tudták, de úgy jöttek Egerbe, már vissza időnként, hogy mint hazamentek volna, már jól érezték magukat Egerben. Ráadásul azt is kitaláltuk, hogy a protokollon túl, ami szükségszerű volt, hívjuk meg családokhoz a külföldieket, hogy kicsit Egerről, Magyarországról legyen másfajta véleményük is, mint hogy ujjás, meg nem tudom, csíkós, meg nem tudom micsoda. És úgy alakult a helyzet, hogy szívesen vállalták a családok, hogy vacsorára hívják meg a külföldieket. És ezek a találkozások időnként barátságokká is váltak, hogy visszajártak turistaként a családdal is. Ez a konferencia széria azt is eredtette, hogy kitaláltunk egy olyan megoldást, hogy a nagyon népszerű családi kör sorozat, ami a családi vasárnappal is összefüggésben volt, azt is jelentette, hogy a családok számára mintaadó kell legyen a televízió. Egyfajta mintát adó kell legyen. És ennek a vonzata volt, hogy úgy néztük a Televízió Családi Kör című sorozatát, hogy tulajdonképpen beleépítettük magunkat, és kiki elmondhatja magáról, hogy mi az, ami szerencsés, amit jól csinálunk, mint család, mint családfő, mint család, van szereplő, mi az, amit másképpen kéne csinálni. Nagyon okos műsorok voltak, hogy milyen jók voltak a műsorok, jellemző, hogy mindmáig a Családi Kör a TV3 csatornán rendszeresen benne van. Látható, hallható, élményt adó. Nem sok műsor van, amit a Retro Televízió szériaként is bemutat. És ez megint kapcsolódik valami a személyiségemhez, mert én meg kitaláltam, hogy a Családi Kör sorozathoz jó lenne, hogyha csinálnánk egy klubszerűséget, szerű hálózatot. Ennek a vonzata is volt. Egerben magam alakítottam ki a gyakoriskolában egy Családi Kör klubot. Próbaként kipróbáltam magam meg a műsort, hogy alkalmas arra, hogy ebből lehessen valami országos folyamat is, hogy kialakulhasson, és kialakult, mert az országban nagyon sok felé voltak ilyen családi körklubok, sőt, azt is megértem, hogy a családi körklubvezetők számára Budapesten rendeztünk konferenciákat. Ilyen is volt, és örömmel vették a klubvezetők, hogy mehettek a televízióba, ott megláthattuk a következő esztendőnek a egyik-másik elkészült alkotását, vagy részét. Ez is élményként adódott számomra. Aztán jött a 94-es esztendő, amikor én már akkor kandidáltam az akadémián, méghozzá iskola televíziós témában. Ugye a doktori témám a televízió és a pedagógia volt. A professzorom javaslatára leszűkítettem a témát iskola televíziós pedagógiára. Ilyen nem volt még, de világban se sok, ahogy ismertem valamennyire is a nemzetközi irodalmát, szakirodalmat. A lényeg, hogy 79-ben az akadémián megvédtem a kandidátusi értekezésemet. Nagyon szép eredménye, hál' Istennek. És ennek a alkotásnak tulajdonképpen az volt a szerepe, hogy akik iskola televízióval foglalkoznak, pedagógusok, azok kapjanak egy útmutatást, egy metodikát, egy alkalmazási lehetőséget, vagy lehetőségeket, hogy hogyan tudnánk minél eredményesebben felhasználni a televíziós, iskola televíziós műsorokat. Na ez volt. Aztán ugye úgy alakult életem, hogy 94-ben elkészült a nagy doktori értekezésem is. A televízió, az iskola, Magyar Iskola Televízió 30 évét írtam meg egy kötetben. Ezt adtam be az akadémiára. Akkor már a TNB tagja voltam, 83-tól egészen megszűnéséig, és a TNB-ben, a TNB pedagógiai szakbizottságában én képviseltem a médiával való foglalkozást. Ez is élmény jelentő számomra, mert ez is egy lehetőség volt, hogy akadémián is elfogadtassuk az iskola televíziót, mert sem volt egyszerű.
Lenne ma létjogosultság egy ilyen rendszerű oktatásnak, mint az iskola televízió, csak mondjuk nem a televízión keresztül, hanem interneten keresztül, ma már minden gyereknek van, szinte mindegyiknek van.
Most ami még befejezésül lezárandó a folyamatot. 94-ben tehát újra konferencia van Egerben, méghozzá 30 éves évfordulót ünnepeltünk, és tulajdonképpen akkor már nem akartak iskola televíziót. Jó lehet, akkor nem is iskola televízió volt, hanem oktató televízió, mert a felsőoktatásnak ez mindennel foglalkozott, felnőtt oktatással az iskola televízió, és nagyon jó funkcionált. És sajnos, akkor bejelenti az elnök úr, első-utolsó, hogy megszűnik az iskola televízió, méghozzá anyagi források hiánya miatt. Én pedig akkor oda mentem az elnök úrhoz, és megkértem arra, hogy egy beszélgetésre szeretnék hozzá bejelentkezni. Fogadott, nagyon kedvesen fogadott. Mondta, hogy nagy bandi csak egy van, tudja, hogy mit dolgoztunk együtt a Kelemen bandiékkal, hogy neki is nagyon sok minden kapcsolódik az iskola televízió sikereihez, de sajnos nincs rá anyagi fedezet. Akkor ugye lemondtuk a konzekvenciát, én pedig úgy vonultam a nagydoktori nyilvános védés elől el, hogy sajnos időnként az embernek vannak olyan problémái, amik közt meg kell oldani, és akkor két lehetőségem volt, hogy az egészségem megy rá, vagy nekem sikerült nagydoktori. Ráadásul erőttem volt egy olyan barátomnak a nagydoktoria, ami jól sikerült, és még ezt mégsem fogadták el. Én pedig a kellemetlenséget nem szeretem. Hál' Istennek nagyon sok sikertelenség élményem nem volt az életben, de ez történt. És visszatérve is a televízióra, egyáltalán úgy indult az életem, hogy a középiskola után én filmrendező akartam lenni, és úgy alakult a helyzet, hogy mindkét rostavizsgán megfeleltem, még a harmadikon is megfeleltem, de hál' Istennek, így mondom, most már nem indult a rendezői tanszak, áttettek volna dramaturgiára, azt meg nekem nem volt szerencsés, nem szerettem, és második helyre be volt írva, hogy bölcsészkar, magyar szak, itt lettem magyar szakos középiskolai tanár 56-ban, de ha én akkor filmrendező lettem volna, elképzelhető, hogy még mindig azon gondolkodnék, hogy mikor kapok lehetőséget, hogy én filmet rendezhessek. De most elmondhatom azt, hogy számos televízió műsornak voltam a szerzője, méghozzá forgatókönyvírója, meg több mindenben szerepelhettem. Három televízió elnökétől kaptam nívódiat, egy tanárként nem hiszem, hogy sokan lettünk volna ilyenek. Ez olyan elismerés volt, amit nem tudok elfelejteni, ráadásul anyagiakkal is játszanak az én, és ez se bármi. És valóban a televízió számomra olyan lehetőség volt, ami, ha vittem, ismerősök voltak nagyon sok esetben a televízióban, hogy nekem vannak ilyen ötleteim, és megfogadták, elfogadták, megcsinálhattuk. És amíg egy filmet megnéztek, nem tudom hány ezeren Magyarországon, egy televízió műsort sokkal többen néznek. Tehát tulajdonképpen elértem célomat, bár nem gondoltam előre, hogy ez lesz belőle.
A tudományos munkásságod alatt több könyvet írtál, média, kommunikáció, tömegkommunikáció fontosságáról az élet minden szakaszában. Ezeket alapos kutatások előzték meg, de én most egy kis jóslást vagy kitekintést szeretnék kérni, hogy mit gondolsz, mi lesz a vége a jelenlegi folyamatnak, hová jut az ember, csupa nagybetűvel az ember, az online világ virtuális terében? Mit veszítünk el, mit kapunk pluszban, hol találjuk magunkat 30 év múlva?
Ágandik, a jövedeléssel nem foglalkoztam életemben se, de egy dolog biztos. Én, amikor elkezdtem foglalkozni első között Magyarországon a televízió ilyen vagy olyan oktatásból kapcsolatával, a pedagógia és a televízió kapcsolatával, akkor is azt mondtam mindig, hogy a televízió eszköz. Eszköz, amit tudni kell alkalmazni, tudni kell felhasználni. olyan eszköz, amihez érteni kell. Mind máig mondtam, és nem tudom először hangsúlyozni, hogy a hozzáértés egyfajta kapcsolódás is jelent az újhoz. Az idő halad. Tudomásul kell venni, hogy a technika is óriási változáson megy át. Jellemző rám, hogy ez a technika már nekem nem egy szívemből szeretett technika, sok mindennel nem is tudok megbékélni. Nekem továbbra is a könyv jelenti a információ legfontosabb forrását, a betű jelenti azt, amit leírok, meg elolvasok. Az, amit most már úgy akar ez akkor kitörölni a gyerekeink életéből, ami egy borzalom. El sem tudom képzelni azt a világot, amikor írás-olvasás helyett okostelefont veszik el a gyerekek, meg a felnőttek is. Okostelefon mindent megold, nem is kell már semmit memorizálni, mindent tud a kis okos, elő kell venni, be kell ütni, aztán minden megold. Én ebben soha nem hittem. Most se hiszek. Egy legutóbbi televízió műsor emlékezett a számomra. A jövőt vázolta fel. Mit várhatunk a jövő iskolájától ebbe a csodás világba, amikor már a technika elbutítja az embert nagyon sok esetben, amikor embertelenné teszi a világot, amikor a személyes kommunikációt nélkülözővé próbálja tenni, lehetne folytatni, nincs értelme. Lényeg, hogy valaki így fogalmazta meg nagyon okosan, hogy az első, hogy meg kell tanítani írni, olvasni, számolni. Technika alapjait meg kell vele ismertetni, az alapokat kell beismertetni, és az angol nyelvet kell általánossá tenni. Általánossá tenni mindenki számára. Ugye legutóbb a fonográfnak a szövegét láttam a televízióban, hogy csak mi tudunk magyarul, senki nem akar tanulni magyarul ebben a világban, ezt tudomásul kell venni. Tehát ahhoz, hogy a világban mi helyt tudjunk állni, meg tudjunk maradni, fent tudjunk maradni, az angol tudásra szükség van. Visszatérve a kérdésedre, amit hálásan köszönök, valóban a perspektívát én mindig úgy értékeltem, hogy az embert kell középpontba állítani, soha nem a technikát. Az ember az egyén, az egyedi, megismerhetetlen, akinek viszont fel kell ismernie a kornak a változásait. Tudomásul kell venni, hogy az élet az halad, aki nem halad, az lemarad. Ezt a világot csak úgy tudjuk megélni, és magunkénak is érezni, hogy mi is haladunk a világgal. Nem tudom, ezt kívántad-e hallani tőlem, de nagyon szívesen próbálok válaszolni a kérdésre.
Nem, tökéletes, azt hiszem, abszolút tökéletes volt. Köszönöm szépen, Bandi bácsi, nagyon jó egészséget, és várjuk a következő könyvet.
Na, még azt elmondanám befejezésül, hogy nagyon büszke vagyok, hogy valóban könyvekről már nem igen lehet szó. Amit akartam, úgy gondoltam, megírtam. A legutolsó munkám a média az élet három harmadában, mert benne van az, hogy média és a pedagógia kapcsolata, média és az andragógia kapcsolata, felnőtt oktatás, felnőtt nevelés és a média kapcsolata. És a harmadik része a média és idősek kapcsolatáról szól. És önképpen az élet három harmada és a média összefüggésében, amit eddig tudtam, azt megírtam. Az a benyomásom, hogy nagyon sok mindenkit már nem is igen érdekel az, amiről én korábban írtam. Amikor megjelent, akkor még talán érdekes volt, most már kevésbé érdekes. Elmúltam 85 éves, kiírtam magamból, amit akartam. Több mint 200 publikáció jelent meg. Ráadásul most az elmúlt év olyan volt, hogy kértek egy budapesti kollégám, Filesegi barátom, professzorom 90. évfordulójára, hogy rendeznek egy tudományos ülést, és engem is meghívtak előadni. Az volt a kérés, hogy arról beszéljek, hogy a életem úgy tetszik, életművem, hogy értékelem. És ott próbáltam megfogalmazni, hogy tulajdonképpen nagyon boldog vagyok, hogy amit megszerettem, azt csináltam, és a számomra nem volt soha munka jellegű, munka, munkával összefüggő valami. Szeretettel csináltam, amit csináltam. És ami nem utolsó szempont, hogy elértem azt, hogy feleségemmel együtt apáci díjassá válhattam, ami akkor nagyon nagy dolog volt, a legborsabb kitüntetése volt a pedagógusok számára. Nagyon nagy élményt jelent, egy Göncz Árpádtól vehettem át kitüntetést, és amikor Árpi bácsi, vagy neki mindenki Árpi bácsi volt, megkérdezte tőlem a fogadáson, hogy hogy érzem magam itt a parlamentben, kitüntetés átvételekor, elmondtam, hogy nekem ez óriási élmény, mert utolértem a feleségemet. Én kísértem a parlamentben a feleségem kétszer, ő viszont már másodszor kísér engem, ez is egy élményt jelentő. Első utolsó, azt is bátorkodtam elmondani, hogy 2008-ban megkaptam a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti fokozatát, ami pedagógusok számára talán elképzelhetetlen vágyállom lehetne, egy ilyen hatalmas kitüntetést is tulajdonosa lehetek. A lehetőséget szeretném megköszönni. Még annyit befejezésül, hogy az volt a életem egyik célja, hogy olyan család életem legyen, mint amilyen család életem volt, amikor gyermek voltam. A elképzelésem megvalósult, hogy az ember életében két fontos választás van. Egyik a pályaválasztás, másik a párválasztás. Nekem mind a kettő sikerült. Még mindig taníthatnék, tanárkodhatnék, magántanár lehettem. 71 éves korom óta magántanár vagyok, 70 évesen mentem nyugdíjba. A feleségemmel pedig 61. éve élünk boldog család életet.
Tiszta szívből gratulálok.
Mit tehetsz hozzátenni?
Nagyon-nagyon jó
egészséget. Csak a nagy képviség, ugye?
Mind a kettőjüknek. Köszönöm szépen.